Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Visszatérő vendégünk van, Patakfalvi Círják Ágnes, akivel néhány éve beszélgettem már a székely zászlóról szóló tanulmányáról, akkor csak még tanulmányként jelent meg a szöveg, most már megjelent egy teljes könyv a Napvilág kiadó gondozásában, a Székely zászló a politikától a hétköznapokig címmel. Bizonyára nagyon-nagyon sokakat érdekel ez a könyv, és nagyon sokak személyesen érzik magukénak a témát. Így lehet ezzel Patakfalvi Círják Ágnes is, aki terepkutatásokon, interjúkon keresztül, fényképeken keresztül, politikai elmélete szövegeken keresztül próbálta követni a székely zászló történetének útját. Kezdjük a végénél, Ágnes. Amikor összeállt a kötet, és megjelent, és eltelt a székely zászló megjelenése óta, ha jól számolom, 16-17 év, akkor Hogy tekintettél rá, mennyiben láttad másképpen kutatásod tárgyát, ha bizonyítványt akarnál osztani, akár magadnak, akár a székelyzászlónak, akár a székelyzászlót magasba tartó közösségnek, akkor mit tudnál mondani, hogy hol tart most ez a történet?
Hát, hogyha egyből a belecsapunk, igazából nekem szerencsém volt azzal, hogy a zászlótörvény után így lecsendesedett egy kicsit ez a zászlóháború, ahogyan a médiában sokszor nevezték, mert egy kerek történetet lehetett akkor így összefoglalni a könyvben, és emiatt igazából a szerencse miatt tehát nem magam, nem az én érdemem igazából, de így antropológiai vagy tudományos szempontból ez így elég jól jött össze. Ugyanakkor igazából engem is meglepett az, hogy így nem volt nagyobb botrány a körül, hogy tényleg le kell venni az zászlót, hogy csak időszakosan lehet feltenni, csak időszakosan lehet használni. Szóval ez igazából így végig, amíg a könyvet írtam, meg amíg kijött, addig is ezt foglalkoztatott, hogy vajon mikor lesz egy újabb ilyen hulláma, vagy lesz-e, vagy mik azok a társadalmi helyzetek, vagy kontextusok, amik újra tudják ezt a zászlót így aktiválni, és hogy tényleg kék aranyba, ahogyan régebben kék aranyba ússzon a Székelyföld. Ugyanakkor meg hát azt látható, hogy igazából politikai szinten ez még mindig egy aktív és mozgósító szimbólum. Szóval ilyen szempontból így azok, akik tényleg a zászlóvivői a zászlónak, hogy így képletesen fogalmazzak, egyszer végeznek nagyon jó munkát, ugyanakkor tehát mégis néha az az érzésem, hogy így elengedik és kiengedik a kezükből ezt az, egyrészt az a területi autonómia ügyet, másrészt magának a szimbólumnak az ápolását, az ellenőrzését úgymond. Tehát igazából ami engem meglep a mai napig, és emiatt nem vagyok felhőtlenül elégedett, úgymond, az, hogy így egy ennyire jól felépített szimbólum és egy ennyire populáris szimbólum hogyan tűnhet ilyen gyorsan el, és hogy hogyan szorul vissza újra a magánszférába, a családok szférájába, úgymond. Tehát, hogy ez ebben azért sokkal nagyobb politikai potenciál van a mai napig, és azt gondolom, hogy ez nem lett, tehát első időszakban nagyon ki lett használva, utána pedig így ejtve lett. És ez igazából engem meglep, mert akkor a politikai tőke halmozódott fel ebben a 2002-től 2006-ig tartó időszakban, amit úgy látom, hogy igazából kevésbé ez a közös cél, vagy közösségi, tehát így Székelyföld mint egy egységes régiónak az építésére fordult át ez a tőke, inkább így a mikroregionálisabb, vagy akár városfejlesztés, hogyha Csíkszeredára vagy Sepsiszentgyörgyre gondolok, akkor inkább ebbe fordult át ez a politikai felgyülemlett tőke.
Meglep engem ez a kutatói lelkesedés, ahogy te a Székely zászlóról beszélsz, mert ahhoz vagyok szokva, hogyha van is érzelmi viszonya a társadalomkutatóknak a vizsgálat tárgyához és alanyához, akkor ezt leplezik, vagy igyekeznek eltávolodni tőle, de érezhetően téged ez érint. Szellemileg is, most az érzelmeidről nem is akarok spekulálni. Mit jelent neked, mit jelenthet a székelyföldi polgárnak, a szimbólum használójának és létrehozójának ez a jelkép? Tehát neked, mint antropológusnak.
Nekem először kezdem inkább a személyessel, mert már az érzelmekről. Tehát igazából én nem vagyok egy igazi szimbólum használó olyan szempontból, hogy nagyon ritkán jelenik meg rajtam, vagy valamilyen eszköz segítségével az, hogy így az identitásomat hogyan keretezem. Szóval igazából pont ettől iszonyat érdekes számomra, hogy egy zászló, ami végképp távol esik, vagy legalábbis a gyerekkoromtól kezdődően nekem a zászló kérdés az mindig ilyen nagyon távoli, tehát mindig az államnak a zászlója, még esetleg, tudom én, az iskolám zászlója volt az, amihez bármi minimális közöm volt, és ezek mindig ilyen távoli, valami nagynak a jelképei, tehát sosem volt számomra igazán személyes. És ami a terepmunka során igazán lenyűgözött, az, hogy így hogyan válik emberek számára tényleg nagyon személyessé. Tehát, hogy többen mondták azt, így a könyvbe elemzem is az utolsó fejezetbe, hogyha nem tennék ki a zászlót, akkor úgy éreznék, hogy a székelységük csorbát szenved, hogy nincsen megmutatva, és amennyiben nincsen megmutatva, akkor eltagadható, vagy elhazudható. És hogy ez igazából ez az ilyen egzisztenciális kérdése annak, hogy identitásról beszéljünk, vagy identitást megmutassunk, engem antropológusként ez nyűgözött le igazán.
És hogy miért ennyire fontos az identitás szempontjából annak a megmutatása, és hogy miért pont a zászló lett ennek az eszköze, mert lehetett volna nagyon-nagyon sok minden más, és ennek több évtizedes, évszázados hagyománya van, hogy mi mindennel tudja valaki az identitását képviselni. Mondhatok rá példákat, ha gondolod, kezdve az épített környezettől, a viseleten át, az életmódon, a testünknek a viselésén, a bajusz, szakáll, konyh, stb. Tehát, hogy miért pont a zászló?
Ennek igazából több magyarázata is lehet. Az egyik, ami talán a legfontosabb, hogy van egy globális kontextus is. Tehát ebben a globális kontextusban van egy minta arra, hogy a zászlókat újra elő lehet venni, vagy elő kell venni, az már nem csak az államnak a szimbóluma. Tehát ha mondjuk az amerikai zavargásokra gondolunk, ott is folyamatosan előkerül a zászló, de ha Katalóniáról látunk fényképeket, ott is végig, tehát ez ebben a zászló színeiben úszik a tömeg, tehát hogy ez egyszerre van globális méreteket ölt, tehát például több kilométeres zászlót szoktak India különböző pontjain ünnepekkor, vagy felvonulni vele, de ugyanúgy Ukrajnában is ilyen ez a több méteres zászló hordozás, az egy ilyen az emlékezés politikának és az ünneplésnek is egy ilyen fontos kellékévé vált. Szóval van egy ilyen nemzetközi kontextus is, amiben az identitáspolitikákat általában elkezdték lefordítani zászlókra is, tehát ilyen magától értetődő eszközökre, mint a zászló, de ugyanúgy a kitűzők, meg tehát akár az LMBTQ-i zászlókra gondolunk, stb. Szóval, hogy sokkal családiasabb környezetben is megjelentek zászlók, akár kismatricák, vagy ennek bármilyen miniaturizált változatai, és hogy én azt gondolom, hogy ez a nemzetközi kontextus is hozzájárult ahhoz, hogy egyszerűen a zászlók, amik mondjuk még a rendszerváltáskor valami hatalmas szabadság, és valami tényleg, tehát ez a francia forradalom emlékezetének egy újraélése, vagy az ilyen megtanult szabadság kifejezésnek egy ilyen formája volt, az így teljesen át, tehát a 90-es évektől átalakult így állami, vagy visszaalakult így az állami fennhatóság alá, és hogy ez változik meg így a 2000-es évek közepe vége fele globálisan is.
Biztos, és akkor hogy itt megváltozik, és nem az történik, hogy versengő nacionalizmusok állítanak egymással szembe erős és erősebb szimbólumokat?
És a ez is benne van természetes.
Szimbólum, monopólium verseng itt egymással?
Egyértelmű, hogy ez a része is van, tehát hogy igazából kontextus függő. Tehát különböző, akár európai országokban teljesen más és más módokon használnak zászlókat. Erről megjelent még 2007-ben egy nagyon jó összefoglaló könyv, ami sajnos csak Nyugat-Európát, nyugat-európai kontextusokat elemez, de ott például a dán zászló napjától kezdve a nem tudom, két mosz brit zászlós bugyjáig, tehát hogy egyszerűen minden van, és hogy ez azért megágyaz annak, hogy más kontextusokban is megjelenhessen a nemzeti szimbólum. Ugyanakkor pedig azért mondjuk a magyarországi vagy a magyar kontextusban a zászló használatnak az egyik nagyon erős motorja az a radikális jobboldal volt. Azért a 2006-os képeken is lehet látni nemzeti zászlót, sőt angyalos zászlót, vagy ahogyan így terepen szokták mondani az angyalos zászló, vagy árpádsávos zászló, szóval, hogy így megjelennek különböző nemzetkoncepciók szimbólumba öntve is. Tehát, hogy ezek eltérő és versengő nemzetkoncepciók, ami és hogy a radikális jobboldalnak a szubkulturális beágyazottsága, vagy az a hálózata, az egyértelműen használt zászlókat akár különböző koncerteken, tehát olyan kontextusokban is, amikor nem feltétlenül politikai, vagy erősebb ilyen mozgalmi helyzetek alakultak, hanem szórakozás, tehát hogy a teljesen banális fesztiválozás, vagy fesztiválozás alatt.
És hogy tudjuk katalogizálni, hogy a székely zászló, figyelembe véve ezeket a mintákat, a nemzetállami monopóliumtól a szubkulturális csecsebecsékig, hányféleképpen, vagy milyen módon jelent meg, és vált a közösségi identitás, illetve az egyéni identitás részévé?
Egyrészt nekem pont ezért lett a témám a székely zászló, mert ugye azt éreztem, hogy egyszerűen annyira sokféle módon jelenik meg, és annyira sok mindent tud magába sűríteni, hogy ezért is választottam azt az elemzési módot, hogy igazából a zászló történetéből indulok ki, nem pedig abból, hogy maga mondjuk az autonómia mozgalom hogyan alakul, hanem megpróbáltam magamat a zászló történetéhez kötni kutatóként is, és akkor a terepmunkát is, és abban pedig pont ez látszott, hogy a zászló jelenléte nem jelenti egyértelműen azt, hogy kikristályosodott az a társadalmi vagy közösségi koncepció, ami mentén politikai erők egymásnak feszülnek. Tehát a székely zászló sokszor jelenti azt, hogy van egy székely ország, egy székely etnikum, egy székelység, aminek a hagyománya és államisága, ahogyan sokan a mai napig így kifejezik. Tehát alapvetően többen úgy gondolnak a zászlóra, mint ami egy etnikumot jelöl. Ez alapvetően hát tudományos szempontból nem különösebben helyén való, vagy helyes, de hát attól függetlenül ez teljesen valid, és emögé azért van egyfajta, ha bár periferiális, de van egyfajta politikai erő is felmutatva. De ugyanakkor fontos az, hogy a székely zászló mellett a magyar zászló az csak nagyon ritka esetekben vált riválissá. Szóval van egy olyan koncept, koncepciója is, tehát ilyen közösség koncepció is emögött, ami azt mondja, hogy a regionális identitás megőrzése, a regionális értékek felmutatását képes ez a zászló megtestesíteni.
Bocsáss meg, az, hogy nem vált triválissá, az azt jelenti, hogy a két szimbólum párhuzamosan jelent meg, hogy az egyik szimbólum nevesül a székely zászló elnyomta a másikat. Mit jelent?
Hát ez, tehát ami igazából a mainstream-mé vált, vagy mainstream politikai koncepcióvá, az az, hogy így a kettő az egyszerre, tehát ez egyik a nagy teljes magyar, és a magyar identitásnak a szimbóluma, és az erdélyi magyarnak is ezen keresztül, mármint a magyar zászló, és hogy a székely zászló ez valami specifikusabb, de ez egy ilyen hozzáad még különböző jellemzőket, vagy megtestesülő értékeket, nem pedig azzal rivális.
Tehát de ezért, érted azért ezt, hogy mondjuk hányszor jelenik meg a magyar zászló, hányszor a székely zászló?
Igen, tehát ugye az ilyen tüntetéseken néztem, hogy ez hogyan különböző apropók mentén szervezett tüntetések, azok mennyire használnak két zászlót mondjuk, vagy akár többet, tehát mondjuk az Árpád-sávost is, vagy az Angyalost is, vagy akár a HVM-nek a zászlóját, az is sokszor megjelent tüntetéseken, de hogy az látszott, hogy ez a gyakorlat nekem kifejezetten szimpatikus volt, amikor így ilyen hosszabb botra van, vagy általában horgászbotra van felfűzve így több zászló egymás fölé. És akkor mindig rákérdeztem, hogy na akkor így ebben az esetben, tehát mondjuk alól van a magyar zászló, utána jön a, mondjuk el, nem, alól van az angyalos zászló, utána jön a magyar állami zászló, és fölötte a székely zászló. És akkor így hosszasan beszéltek interjúalanyok arról, hogy számukra ez a sorrend, ez azért van, mert hogy mintegy koncentrikus körök, képzelt el, és hogy végül is az ő saját identitását azt úgy lehet megragadni, hogy a székely a számára egyértelmű, ami igazából hozzátartozik, vagy beletartozik a magyar államiba, és az pedig beletartozik a magyar etnikum és kulturális kötődések révén meghatározott közösségbe.
Ez a réteg, a politikailag aktív réteg, ez meglehetősen vékony, ha a teljes lakosság arányát nézzük, akik eljárnak uh-huh. politikai tüntetésekre, akik ilyen zászlókat tűznek ki a házukra, tehát, vagy nem tudom, tehát ez egy, nem uh-huh. egy objektív tudományos kifejezés, egy vékony, de kíváncsi vagyok, hogy ezt mérted, hogy a teljes székelyföldi vagy erdélyi társadalom struktúráltságát nézve mennyire mélyen gyökerezik a székely zászló használata, az arra való reflektálás, az ahhoz való viszonyulás.
Én nem foglalkozom felmérésekkel, tehát én főleg terepmunkázom, ezért, de tudok arról, hogy Kis Tamásék mértek ilyen, tehát mérték például a zászló elfogadottságát, és akár a sorrendet is, hogy melyikhez érzi magát legközelebb, a magyarhoz, a románhoz, vagy a székelyhez. Én azt láttam, hogy igazából ezek a helyzetek, amikor a zászló ügye fontos lesz, az mindig hozzákapcsolódik valami máshoz. Tehát, hogy ez nem önmagában van, tehát akkor van önmagában a zászlóról szó, amikor a zászló mondjuk büntetve van egy adott önkormányzat amiatt, hogy kitűzte a zászlót, vagy tehát amikor így van egy politikai ügy. De például az látszik, hogy intenzívebbé válik a szimbólum használat és a szimbólumról való beszéd is, amikor tehát például az Ózvölgyi temető ügye körül ott egyértelmű volt, hogy azok is, akik alapvetően távol tartják magukat a helyi politikai csatározásoktól, vagy egyáltalán nem érzik magukat megszólítva, mondjuk az SNT, tehát hogy nem feltétlenül kötődnek ezekhez a politikai szervezetekhez, akkor, amikor igazán érzik annak veszélyét, vagy ezt az etnikus beszédet így komolyan vehetőnek gondolják, akkor akkor számunkra is aktiválódik ez a fajta szimbólum. Tehát ez önmagában pont ettől a képlékenységétől és meghatározatlanságától tud jól működni. Az egyik fejezete a könyvemnek, az pont fiatalokkal készült interjúkat, egy fókuszcsoportos interjúkat elemzek. Ott számomra az volt a döbbenetes, hogy azok is, akik nagyon távol tartják magukat a politikai felvonulásoktól, vagy a különböző emlékezetpolitikai eseményektől, tehát akár még a március 15-éről sem, tehát azon sem vesznek különösebben részt, hogyha nem muszáj. Mondjuk ők is nagyon sok szempontból egyetértenek azzal, hogy Székelyföld, mint egy ilyen egység, vagy egységes régió, az azért tud egységes lenni, mert van egy saját kultúrája, és ennek a saját kultúrának a kifejezésére alkalmas a székely zászló, attól ők még nem fogják feltétlenül használni, csak van egyfajta konszenzus abban, vagy azzal kapcsolatban, hogy ennek a régiónak kell egy szimbólum, amit ha ők önmagukra nem is feltétlenül tartanak pontosnak, vagy nem feltétlenül használják, attól még úgy gondolják, hogy ennek van létjogosultsága, sőt, ez jó, hogy van. És ez ilyen szempontból egy nagyon érdekes dolog, hogy azért a zászlótörvény óta, tehát 2015-16 óta azért már magáról a szimbólumról való beszéd is a médiában, vagy a nyilvánosságban teljesen visszaszorult. És hogy igazából nem tudta kifutni magát az a jelentés réteg sem igazán, amikor az azonosulás az teljesen más módon történik, mint ahogyan megszoktuk, hogy emberek aktívvá válnak, mozgósítva vannak, úgymond, és akkor kimennek, és látványos, és az utcákat előn, és hatalmas zászló, és együtt, és a többi. Szóval, hogy pont azok az emberek, és ők a többség, úgymond, nem igazán látszanak ezekben a történetekben, akik ilyen csendes támogatók, vagy csendes közömbösök, stb.
Nem lehet, hogy ennek az elfáradás, vagy érdektelenné válás, hogy visszahúzod, és melyik legyen a fontos szó, rád bízom, hogy ne...
Ez biztos, hogy van egy elfáradás ebben, meg hogy amiatt is, hogy egyértelműen nem látszott a kifutása, tehát hogy így mifele haladunk, mik a politikai célok, hogyan vannak pontosan megfogalmazva, hogyan lehet azt tényleg cselekvéssé alakítani. Ez alapvetően igazából minden politikai mozgalomnak, vagy szerveződésnek a halála. Szóval, hogy ez egészen egyértelmű, hogy attól a perctől, hogy alapvetően a helyiek nem érzik azt, hogy mondjuk egy autonómia koncepció az kivitelezhető, vagy hogy jobbá teszi az életüket, vagy hogy a kivándorlást azt megállítja, akkor el fognak ettől fordulni.
Igen, erre és akartam rákérdezni. Nem lehet az, hogy ez a szimbólum túlságosan, gyorsan, túlságosan irányítottan, ha úgy tetszik, és nem akarok bántó lenni, de nem találok más szót, mesterségesen vált identitás elemmé. Arra gondolok, hogy például a Görögország területén élő törökök, akik egy nagyon-nagyon nehéz kisebbségi helyzetben lévő közösség, identitás szimbólumként használják a tulipánt. Megjelenik nagyon sokféle formában a házak falán, a köztereken egy ilyen ellenállás jel, vagy egy ilyen. Na de hát ennek sok százados hagyománya van. Persze a mostani formában, amikor graffitiként van felvestve, akkor már egy ilyen a mai 20 évesek nyelvén szól, de hát emögött ott van több száz év etnikai gyakorlat, formanyelv, versek, mitoszok, mesék, mondák. Tehát, hogy volt idő meggyökerezni. Az Székely Zászlónak erre nem volt módja, vagy nem használt olyan elemeket, amelyek ilyen hívó szavakként több generációs tudást aktiválnának.
Ez így igaz, de igazából van ezeknek a típusú szimbólumoknak egy hátulütője is, tehát tehát a hagyományok, bizonyítottan hagyományos, meg nagyon autentikus, tehát hogy azok is el tudnak csépelődni, úgymond. Tehát ha belegondolunk, hogy alapvetően Székelyföldet úgy kezelte mindig is, akár az erdélyi magyar társadalom is, meg Magyarország végképp, mint ami termeli ezt az autentikus ősiséget. Alapvetően nem nagyon maradt már a helyiek kezébe olyan szimbólum, vagy olyan...
Nem is az ősiségre gondoltam, Ági, hanem az organikusságra. Tehát, hogy valami olyasmi váljék mozgósító erővé, amit tényleg közösen ismerünk, és amihez közösen viszonyulunk. Nem készen kaptuk, nem megtervezte valaki, és letette az asztal, hogy mától ez alá tessék felsorakozni, hanem amiben ez mindannyiunknak van valamilyen amivel mindannyian tudunk valamilyen közösséget vállalni. Attól, hogy azt mondják, hogy ez a te közösségi szimbólumod, nem biztos, hogy kialakul ez a kötődés.
Ez teljesen így van. Ugyanakkor meg nagyon sok példa van arra is, hogy egy új szimbólum mennyire könnyen lesz a közösség szimbóluma, anélkül, hogy megkongatná ezeket a mi régóta egy közösség vagyunk típusú narratívákat. Szóval, hogy ez nem determinisztikus viszony, és nem okokozati összefüggés feltétlenül, hogy mennyire régi, mennyire organikus egy szimbólum, és akkor az azt fogja jelenteni, hogy az könnyen használhat, vagy hogy mindenki számára. Tehát itt alapvetően szerintem, ami el lett mulasztva, és a mai napig nincs rá igazi akarat, és közösségi akarat sem, hogy ezeket a kérdéseket a nyilvánosságba feltegyük, és valamilyen módon bevonjuk a közösségeket, a helyieket ezekbe a... Tehát, hogy itt alapvetően az történt, hogy az ászló azért is tudott ennyire jól terjedni, úgymond, vagy ennyire könnyen megtalálni az útját a tömegekhez, úgymond, mert volt egy morális kötelezettség számonkérés folyamatosan, és ezt a politikum, vagy a politikai elit, az elemét emelte ki, hogy nekünk kötelességünk ezt a zászlót használni, nekünk kötelességünk kimenni ezzel a zászlóval, folyamatosan ezek. Tehát, hogy igazából az erdélyi magyar politikának ez egy megszokott és nagyon jól alkalmazható eszköze, ami szerintem ez fullad hamarabb ki. Tehát egy 20 éves nem tudok ezzel a morális beszédmóddal belekényszeríteni abba, hogy álljon az ügy mellé, megérezze fontosnak. Tehát itt alapvetően arra lenne szükség, hogy legyen egy közös tér, amiben valahogy megtárgyalódnak ezek a kérdések. Tehát már önmagában az, hogy ez a zászló úgy néz ki, ahogyan, és hogy kevés egyeztetés született az a kapcsolatban, hogy ez mondjuk heraldikai szempontból mennyire helyes, vagy hogy a színei azok mennyire elfogadottak. Ez, tehát, hogy itt azért így, hogy úgy mondjam, volt egyfajta ilyen rábeszélés, és egy ilyen morális kényszer, hogy akkor ez a zászló és kész. Tehát nincs több kérdés ezzel kapcsolatban. Szerintem inkább ez határozza meg a távolságtartást. Tehát ez az általános gyakorlat, politikai gyakorlat, hogy morális kötelezettségeid vannak, például csiki sört inni. Hogy ezeket így morális kontextusokba helyezzük el, a helyet, hogy nyíltan megtárgyalhatnánk, mert akkor valószínű, hogy sokkal könnyebben terjedne olyan emberek, vagy hogy sokkal könnyebben tudna megszólítani olyanokat is, akik mindettől távol tartják magukat, és alapvetően egy csendes többségként végig szemlélik azt, ahogyan ez átalakul, vagy kulturális jelből politikai jel lesz, aztán megint kulturális, aztán a székelységnek a megmutatására szolgáló szimbólum, és abban a székelységben nagyon sokan nem gondolják magukat beletartozónak.
Aggasztóan fogy az időnk, bocsáss meg, Patakfalvi Círják Ágnessel beszélgetek a frissen megjelent A Székely Zászló a politikától a hétköznapokig című kötetéről, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan kézbe fogják venni ezt a kötetet, és az abban felvetett számtalan problémát és dokumentumot nagy-nagy kedvel és érdeklődéssel fogják végignézni. Egy szempontot engedj meg még, hogy beleszuszakoljunk ebbe az interjúba. Évek óta figyelem, hogy a román zászló milyen funkció és jelentős változáson megy át. Most nem akarok spekulálni, hogy miért, de azt látom, hogy egyre több román zászló jelenik meg Marosvásárhelyen különösen, és nem csak arról van szó, hogy a tömbházak ablakába kiteszik, a magánházak kapujára kiteszik az ott élők, hanem hogy megjelenik az autókon ilyen kis oldalsó zászlóként, hogy matricaként, hogy egy csomó ilyen használati tárgyon megjelenik a román trikolor. Ezt gondolom, hogy a román nacionalizmusnak egy fura alakváltása és mozgalmasodása. De most olyant láttam az elmúlt napokban, hogy nem tudok magamhoz élni. Tehát, hogy te, mint antropológus, tudsz rajta segíteni. Képzeld el, egy házon, ház udvarán meglátom egy hatalmas zászlórudat, és találd ki, hogy mi volt a zászlórud tetején. Nem a trikolor, nem a román zászló. Az is volt felhúzva, úgy, hogy te ezt az emeletes piros-fehér-zöld székely zászló, angyalos zászló kompozíciót említetted. Nem volt rajta egy román zászló, és a rút tetején egy dák farkas.
Dák.
És azon gondolkozom, hogy meddig lehet elmenni a szimbólumokba. És ez mi ez, amit itt látunk? Mondjuk a székely zászló történetének fényében.
Hát ez szerintem egyértelműen a politikának, az identitás politika fele való súlyos eltolódásába ragadható meg. Tehát, hogy a nemzeti identitás az egy identitás politikai tárgyává, vagy kérdéssé válik, és hogy ebben a szimbólum éjség az egyre erősebb. És ez a szimbólum éjség nekem nagyon tetszik, mint kifejezés. Mert egy nagyon, nagyon találó valahogy. Tehát, hogy ez a világban találjuk meg a helyünket, és pontosan tudjuk megmondani, hogy milyen kötődéseket akarunk feleleveníteni, és az hogyan. Tehát szerintem ez a dák szimbólum megjelenése. Én Moldovában láttam, moldovai köztársaságban láttam hasonlókat, hogy mennyire fontos a helyi románoknak, mondjuk egy kisinyúj románnak, mennyire fontos ez a dák hagyomány, és a dák nyelv napját megtartják az egyetemen, szóval, hogy így, hogy van ennek egy ilyen kulturális nyelvre lefordított, ilyen nagyon erős identitáspolitikai vonzata, és igazából én azt gondolom, hogy ez tényleg összefügg a nemzetközi folyamatokkal és globális folyamatokkal, és az identitáspolitikának a nyelvének a terjedésével, tehát akár forma nyelve, hogy az írószerem az nemzeti színű, a jegyzetfüzetem nemzeti színű, hogy a táskámon van felvart matrica, ami nemzeti, vagyis az identitásomat megjeleníti. Tehát, hogy egyszerűen a platformja az identitás jelölésnek annyira kiszélesedett, hogy ez terjed. Tehát, hogy ez és ezen egyáltalán nem csodálkozom, hogy az emberek elkezdenek azon gondolkodni, hogy melyik az a legnemesebb és legizgalmasabb, vagy legelőkelőbb hagyomány, amit érdemes feleleveníteni. Hát a dákságnak a felelevenítése az akár a könnyű zenében, vagy a különböző szubkulturális kontextusokban is elég egyértelmű.
Érted, de több akkor miért a választ? Tehát, hogy versengő szimbólumok, tehát, hogy a szomszéd kertjében megjelent a dák farkas a román trikolorral, akkor felhúzom a székely zászlót, kiteszem a turult, vagy? Tehát, hogy ez
hát szerintem a válasz erre egyértelmű kéne legyen, főleg a politika részéről, az, hogy a közösségépítést tényleg meg kell támogatni strukturális változásokkal is, és az egyenlőtlenséget, tehát, hogy valamilyen szinten korlátozni kell, szerintem egyetlen válasz van. Tehát, hogy a közösségépítés az ne kizárólag az identitás építésre alapuljon, hanem tényleg egy szolidáris társadalomnak a kiépítésére. Egyértelműen ez a válasz rá. Tehát ez, és nem a polarizálásra, amit alapvetően az identitáspolitikák nagyon sokszor maguk után vonnak valamilyen szinten.
És
tehát
mit
ez a
mondasz
válaszó.
annak az embernek, Ági, aki azt mondja, na, hagyjuk, tehát a magánkertem, a magánházam, a magánéletem, az én identitásom, ez az az én magánterem, nem akarok matricát, nem akarok zászlót, nem akarok megmutatni semmit, egy védett magánteret akarok, ne nyúljon bele az identitásomba senki mesterséges szimbólumokkal, ne kérje számon, és ne akarja, hogy én ebbe a közösségi színházban fellépjek, mert nem.
Szerintem sokan vagyunk így ezzel, igazából én is így vagyok. Tehát az utcánkban nyílt a kisőr, és mindig megkérdezik tőlem, hogy te székelyként miért nem ott ebédelsz minden nap. Mert egyrészt nem szeretem, másrészt meg kifejezetten idegesít ez a színpadra vitt táncoltatott világ, ami annyira... Tehát ugye, hogy egyszerűen kiszakadt, és semmi köze ahhoz, ami számomra a székelység. De hogy ez igazából nagyon nehéz emberek, a legkönnyebb eszköz erre az identitáspolitikának erre a nyomulására általában a kiröhögés, vagy az ilyen válvonogatás, vagy a fújogtatás, ami teljesen jogos sokszor, mert hogy nevetséges tud lenni az identitásnak ez a túlkommunikálása, és minden szinten az tud lenni, csak hogy ezt az igényt, tehát hogy én igazából a gyökerénél próbálnám megfogni, hogy így, hogy mi az az igény, ami létre, ami ezeket az őrült túlkommunikálásokat így életre hívja. És hogy azt gondolom, hogy az igény az pont egy szolidaris társadalom hiánya, és az elveszettség ebben. Szóval, hogy tényleg nagyon tehát empatikusan és a legnagyobb érdeklődéssel fordulok azok fele, az interjú alanyaim fele, akik azt mondják, hogy inkább kitűzöm a székelyzászlót az erdei faházamra, mert azt gondolom, hogy nem érdekel, hogy senki nem látja, csak a medve, de legalább ott megvan valva az identitás. Tehát, hogy én ezt értem, ezt a fajta teljes bizonytalanság, vagy a környező társadalomra rávetített bizonytalanság érzést, és hogy ez valakinek bizonyosságot, vagy otthonosságot ad, vagy biztosít, az alapvetően arról árulkodik, hogy a társadalom az hogyan működik, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból kellene minél többször, vagy minél mélyebben beavatkozni, hogy tényleg a közösségépítéseink, vagy azok a módok, ahogyan ezt főleg politikai ellenőrzött kontextusokban hogyan lehet másképp csinálni, és hogyan kell másképp csinálni.
Nagyon
ezt nem tudom, hogy,
igen?
Hogy számodra ez, aki tényleg minden nap látod, és ezzel minden nap szembesülsz, mit gondolsz róla, mert igazából valószínű, hogy hasonló terepet járunk be, vagy látjuk.
Én azt gondolom, hogy te itt most kimondtál egy drámai és lényegi kulcsszót, a valódi szolidaritást, és a szolidaritás hiányának való kiszolgáltatottságot, úgyhogy nem mérlegelek, nem osztok bizonyítványt, arra kérek mindenkit, hogy olvass el Patakfalvi Círiák Ágnes, a Székely Zászló a politikától a hétköznapokig című könyvét, és azt kívánom mindenkinek, hogy a legelemibb erejű és bármikor elérhető és megtartó szolidaritásban legyen része. És hogy ez hogy nyilvánul meg, és min keresztül elérhető, az másod is harmadlagos kérdés. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, legyél még, és sok-sok izgalmas író-olvasó találkozót Székelyföld szerte. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Köszönöm
a meghívást. Most is visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. Tudom, hogy van véleményük, bátran írják meg a Marosvásárhelyi Rádió honlapjára, vagy akár a személyes szakmai Facebook oldalamra is. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Vendégemmel, Patakfalvi Círiák Ágnessel együtt köszönjük a figyelmüket, és tartalmas rádiózást, szép estét kívánunk. Viszont hallásra!